Így helyünkön maradva, kedves testvéreim, csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Jézus, köszönjük, hogy kérhettünk téged, fordulj hozzánk. Ezen a hétköznapi estén, e templom csendjében, a megszólaló ige által, a te szent lelked erejében bízva. Itt vagyunk, Urunk, és várjuk, hogy ez az ige szíven találjon minket. Urunk, nem emberi hitető beszédre vágyunk, hanem arra, hogy te magad odalépsz az életünkhöz, bemutatkozol, talán úgy, ahogy még eddig soha nem tetted, vagy mi nem engedtük, hogy megtedd. Csendesíts el magad előtt, és add, hogy ne csupán értelmi válaszokat, felismeréseket kapjunk, ne csupán arra jussunk el, hogy valamit megértünk, amit talán eddig nem értettünk, hanem hadd legyen életté bennünk, életté a te igéd. Szentelj meg minket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Hálát adunk a napért, annak minden elvégzett feladatáért, eléd tárjuk fáradtságunkat, örömeinket és bánatainkat, és nagyon kérünk, hogy úgy állj meg középen, hogy szinte lássunk, hogy a szívünk halljon téged. Minden más legyen másodlagossá, huszadlagossá, minden más csendesüljön most el, és te szólj. Szeretnénk, Urunk, téged hallani is. Szeretnénk megérteni, mit jelent engedni is neked. Nagy nevedért kérünk, hogy légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Köszönöm a meghívást, a lehetőséget. Isten egy olyan igét helyezett a szívemre, amit nyilván többen ismerünk és ismerhettek. A Márk evangéliuma 8. részében olvassuk. A Márk evangéliuma 8. részének 34-től a 38. terjedő verseket. Helyünkön maradva, de nyitott szívvel, engedni készülékkel hallgassátok meg, vagy olvassuk együtt. Ekkor magához hívta Jézus a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit is adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Testvérek, a szívünkre helyezi ez az ige azt a kérdést ma este, hogy érdekelnek-e a feltételek? Érdekelnek-e azok a feltételek, amelyeket Isten állított fel? Nem szeretjük ezt a fogalmat, nem hiszem, hogy szívesen foglalkozunk vele, de most mégis hívlak benneteket, gondoljuk át Isten szín előtt az életünket. De azért hangzott ez a kérdés így, mert én is tudom, mint gyakorló lelkipásztor, hogy általában egy hétköznapi estén azok szoktak leginkább eljönni, akik már régóta hallják az igét. Vagy azok szoktak eljönni, akik valamit hallottak egy vendégről, és szeretnék általa is hallani az evangéliumot. De talán egy valaki van olyan közöttünk most, akit valóban az érdekel, hogy hogyan lehetne az élő Istené az élete. Úgy igazán, úgy mindenestől. De mindenkit bátorítok, bármilyen okból, szokásból, érdeklődésből érkezett, tegyük föl magunknak először ezt a kérdést, hogy igazán érdekelnek-e minket Isten feltételei. Lehet, hogy azért is zavaró egy kicsit ez a kérdés, mert bibliaolvasó emberként, templomba járóként sokat hallottunk már, például az Efézusi Levél 2. részének 8. verséről, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Tehát vannak, akik jól tudják és hordozzák szinte a zsigereikben, hogy kegyelem az, hogy itt lehetünk, és kegyelem mindaz, ami Istennel kapcsolatos az életünkben. Akkor miért kell a feltételekről beszélni? Aztán az a tapasztalatom, hogy vannak olyan testvéreink a gyülekezetekben, akik nagyon is belebonyolódtak a feltételek rendszerébe, és újra itt szoktuk kicsit humorosan, de komolyan mondani, újra és újra önhőmérőzést folytatnak. Állandóan vizsgálják azt, hogy vajon ennek és ennek, meg amannak a feltételnek megfelelek-e. Vannak, akik ebbe annyira belesüllyednek, hogy szinte depressziósá válnak, mert állandó önvizsgálatban sanyargatják az életüket. Tehát szélsőségek vannak közöttünk. Valaki nagyon könnyen veszi, vagy inkább legszívesebben elvetne minden feltételt, erről nem kell beszélni, beszéljünk a kegyelemről. Megint mások pedig újra és újra oda térnek vissza, hogy szorongva teszik fel a kérdést. Elfogad az Isten? Valóban elfogad? Megfelelek az ő feltételeinek? És mi van, ha nem? És akkor nem ragozom, csak jelzem, hogy az talán a legszomorúbb, amikor az így gondolkozó keresztjén a többi ember elé is odaállítja a saját feltételrendszerét, és aztán megjegyzéseket tesz, hogy na hát az meg milyen könnyelmű, és milyen laza, és milyen felelőtlen. Nem veszi komolyan a hívő életet, a kegyességet. És akkor egészen furcsa dolgok történnek, és jelennek meg, megbántjuk egymást esetleg a ruházat miatt, a frizura miatt, egy-egy szokás miatt, és nem sorolom. Mik is a feltételek? Nagyon érdekes és kedves emlék, és nagyon hálás vagyok érte Istennek, amikor évekkel ezelőtt, még Székesfehérváron, egy Bibliáról szóló előadást végig hallgatva egy fiatal ember odaállt elém, rám nézett és azt kérdezte, hogyan tovább? Először nem is értettem, hogy mire gondol, aztán világossá tette, ő szeretne megtérni, de azt hogy kell? Ő szeretne Istené lenni, de mik a feltételek? És akkor elkezdtünk beszélgetni, és hála az Úrnak később hitre jutott, és ma is tudom, hogy szolgáló életet él. Aztán egy másik eset, és mindjárt rá kanyarodok konkrétan az igére, az pedig egészen friss. Édesanyám tette fel a kérdést a minap, amikor beszélgettünk egy kicsit, hogy mit is mondjon ő egy éppen ugyanúgy kivizsgáláson levő asszony testvérnek, aki már 92 éves elmúlt, hozott egy iratot, és hát abban mindenféle furcsa megfogalmazás van, ami maradjunk annyiban, hogy nem vág össze a Bibliával, valamilyen más nézetet, elgondolást képvisel. És hadd kérdezzelek meg titeket, testvérek, hogyha ilyen helyzetbe kerültök, mit mondanátok annak a fiatalembernek, vagy mit mondanátok ennek az idős asszonynak? Mit csináljon? Mit csináljon? Mik a feltételek? És hogy tovább lépjünk, azt is szeretném tisztázni itt közöttünk, hogy amikor feltételekről gondolkozunk a Biblia alapján, akkor látnunk kell, hogy két terület van, ami nagyon-nagyon fontos, és mind a két területen tulajdonképpen egy-egy feltétel létezik. Az egyik terület az elfogadás. Hogyan, miként fogad el engem az Isten? Tulajdonképpen ezt jelenti az a teológiai kifejezés is, hogy megigazulás, megigazítatás, de én most nem azt kívánom használni. Mit tegyek, hogy elfogadjon az Isten? És újra mondom, ha ezen az estén csak egy van közöttünk, aki őszintén ezzel a kérdéssel jött ide, akkor annak nagyon jó hírem van, de majd mindjárt elmondom. A másik terület, az pedig a követés. Hiszen itt konkrétan Jézus arról beszél, ha valaki utánam akar jönni, ha valaki követni akar engem. És megvallom, hogy mindig szíven talál engem is ez az ige azzal már, hogy ilyen feltételes módban fogalmaz, semmi parancs, semmi elvárás, semmi ukász, ha akarod, kövess engem. Csúnyán így mondom, hogy nem muszáj. És mégis szeretném. De mik a feltételek? Mik a feltételek? Ha valaki jönni akar utánam, nyilván mindjárt itt folytatni fogja, és erre rátérek. De maradjunk az első területnél először. Az a csodálatos jó híre Isten igéjének azok számára, akik az elfogadtatásukon gyötrődnek, akik talán ma is, vagy már régóta küzdenek azzal, hogy vajon megfelelnek-e a feltételeknek, akkor örömmel jelenthetem, hogy egyetlen egy feltétel van, aminek meg kell felelni, de az rajtunk kívül áll. Egyetlen feltétel van, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy te üdvözülhess, meg én is, hogy az Isten elfogadhasson gyermekének, hogy azzal a boldog örömmel mehess ki ebből a templomból, hogy elfogadott, hogy az övé lettem, és az övé lehetek, de ez a feltétel, ez nem benned van. Ezt tudom, hogy elég meglepő, főleg, ha itt most megállnék, ez azért hozzá kell tenni még pár dolgot, de higgyétek el, testvérek, hogy teljes meggyőződéssel vallom a teljes Szentírás alapján. A mi üdvösségünk első, legdöntőbb, mindent megelőző feltétele, az nem bennünk van. És azt nem mi teljesítjük. És ez óriási hír. Mert ha nem így lenne, testvérek, ha nem így van, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Mert ha bennünk van az üdvösség feltétele, a legdöntőbb és legelső, akkor melyikünk fog üdvözülni? Egészen őszintén vallom, testvérek, hogy én például nem. Ha bennem van az üdvösségem feltétele, akkor én nem fogok üdvözülni. De örömmel hirdetem, hogy nem bennem van, hanem az Úr Jézus Krisztusban. A kereszten történt meg. Az a feltétele minden egyes ember üdvösségének, ami ott történt. És ez nagyszerű, mert megváltoztathatatlan, mert eltörölhetetlen, mert felülírhatatlan. Minden, ami benned van, az változhat és változik. Ami bennem van, az olyan, mint a színuszgörbe, hol fönt, hol lent, vagy mint az időjárás. De az Úr Jézus váltsághalála, az, hogy fizetett a bűneimért, az tény, az faktum, az megtörtént. És ez az alapja minden egyes üdvösségnek. És tudjátok, egyre jobban látom és értem, és az ember elkezdi például olvasni a reformátorokat is, és figyeli az ő igehirdetésüket, meg azt, hogy hogyan evangélizáltak, bár abban az időben ezt a kifejezést nem is használták. Pont azért nem is használták, mert tudjátok, mit csináltak? Meghirdették a tényt. Jézus Krisztus megváltott. Jézus Krisztus teljesítette a te üdvösséged feltételét. Pont. Menj haza, és ezen gondolkozz el. Nincs mit hozzátenni. Sokszor nem értjük, nem hisszük. Nem merjük elhinni. Mindig kombináljuk önmagunkkal, hogy de akkor mi van a megtéréssel, akkor mi van a bűnbánattal, a bűnvallással, akkor mi van bibliaolvasás, templomba járás, Szerintetek melyik miatt fog elfogadni Isten? Hányszor kell olvasnod a Bibliát? Jól értsétek, erre még mindjárt kitérünk a második résznél, de rendkívül fontos a Biblia olvasása. Rendkívüli. Mert Isten élő szava. De hányszor kell volna elolvasnod ahhoz, hogy téged elfogadjon gyermekének? Nézzétek meg a bibliai megtéréseket. Mit teljesítettek? Pál, Péter. Hát Pál egy csomó negatívumot Jézus ellen. Péter egyszerű halászember volt. És közli vele Jézus, mit közöl? Ne félj, Péter, ezentúl emberhalász leszel. Mit tett érte Péter? Semmit. Mit tett Zákeus? Hát azt ugye nem gondolja senki komolyan, hogy azért üdvözült, mert fölmászott a fügefára. A feltételt Isten tette, teljesítette, amikor adta egyszülött fiát. Adta a váltságdíjat. Tehát nem lehet elégszer aláhúzni, testvérek, hogy értsétek meg, higgyétek el, fogadjátok el, hogy nem rajtatok múlik a ti üdvösségetek. Ha Jézus meg nem hal, senki nem üdvözül. Teljesítette volna az emberiség az összes normát, az összes elvárást. Jézus Krisztus váltsága kellett, ha már egyetlen egyszer vétettünk ellen. De majd mindjárt látjuk, hogy mi is ez is, mit is jelent igazából ellene véteni. Tehát az első, ami nagyon fontos, hogy lássuk, a kikerülhetetlen feltételt, a mindeneket megelőző feltételt az Úr Jézus Krisztus teljesítette, amikor meghalt a kereszten, Ó és Új Szövetség együtt foglalja össze és vallja, amit a zsidókhoz írt Evé 9. rész 22. versében olvasunk például, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. De ez azt jelenti, hogy vérontás által van. Tehát ha valaki eddig a percig félt attól, hogy vajon elfogadja-e Isten, felejtse el ezt a félelmét. Hagyja itt a templomban, és enélkül menjen haza. Isten teljesítette a te üdvösséged feltételét. De akkor nem kell csinálni semmit? Akkor ez valamiféle passzivitást jelentene? Hát látjátok, hogy nem. Azért nem, mert világossá teszi Jézus, hogy az ingyen kegyelem, az elfogadás felismerése, ha nem jár életváltozással, akkor nem is történt meg. Még egyszer mondom. Ha az Isten ajánlatának felismerése, az ingyenes elfogadtatásnak a megragadása nem történt meg a szívedben, nem tudsz örülni annak, hogy megbocsátotta a bűneidet, hogy Jézust büntette meg helyetted, nem tudsz örülni annak, hogy nem kíván feltételeket szabni neked, hanem ő fizetett érted, ha ennek nem tudsz örülni, akkor nem is fogod az életedet ehhez rendelni. Akkor nem fog megváltozni az életed. Akkor egy görcsös erőlködésé lesz a vallásosságod. Akkor azt hiszed, hogy te majd önerőből, most hallottál ezt, hallottál azt, láttál ilyen-olyan vallásos, kegyes példákat, na most összeszeded magad, és akkor majd csinálod. Úgy önerőből. Minden lesz benne, csak öröm nem, és a végén ki fog derülni, hogy te nem Jézust követted, csak általad helyesnek vélt szabályokat követtél. Mert mit mond Jézus? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét. Most tehát itt tartunk, hogy valakit megszólított a jó hír, Isten szeret és elfogad. Feltételek nélkül Isten szeret és elfogad téged. Most jön a következő lépés, és arra bíztat, hogy ennek az örömnek örülve, kövesd Jézust, az ő fiát. Kövesd Jézust. Hogyan? Megtagadva önmagad, és a keresztedet felvéve. Itt csak kitérek rá, hogy az eredeti szöveg érdekesen itt a pszichét használja, amit jó, ha valóban tudunk, hogy egy nagyon érdekes kifejezés, a mi lelki valóságunk egyik leírója is, hogy a pneuma az egyik, Isten mindig pneuma a Bibliában, őt mi léleknek nevezzük a régi magyar szóhasználat szerint. A pszichét igazán magyarra nem fordítottuk le, de hát mindenki ismeri, már csak a pszichológia miatt is. De a psziché nagyon sokszor a Bibliában nem egyszerűen egy lelki részünket vagy dimenziónkat jelzi, hanem a lényünket, és itt így szerepel. Azért fordítják például életnek a fordítók. Ha valaki jönni akar utánam, tagadja meg a pszichéjét, a lényét, és vegye föl a keresztjét. És itt meg elérkeztünk egy ponthoz, ahol meg nagyon sok a félreértés közöttünk, keresztjének között. Megvallom, hogy én is sokáig azt gondoltam, hogy a kereszt az valami teher. Hát azt mégiscsak cipelni kell, és ugye akkor vagyok jó keresztjén, ha ezt lehetőleg zokszó nélkül csinálom. Tehát eldöntöm, hogy igen, ha én már hiszek az Úr Jézusról szóló evangéliumban, hiszem, hogy Isten elfogadott engem ingyen kegyelemből, szeretetből, teljesítette az első, legdöntőbb, kikerülhetetlen feltételt, hát akkor összeszedem magam és cipelem, és akkor ilyenkor eszünkbe jutnak helyzetek, emberek, szituációk, ki ezt érti ezen, más azt, mindenki gondoljon a maga keresztjére. De hadd mondjam el, hogy mást jelent a kereszt. A római korban él Jézus. Bár a zsidóság nagyon nem szerette ezt a korszakot, de látszik, hogy a mi urunk is a hétköznapi életből veszi a példát. Tudnék, abban az időben gyakori volt a keresztre feszítés, mint szörnyű, brutális római kivégzési eszköz. És tudjátok, hogy a keresztnek a keresztben levő gerendáját, azt rátették az elítéltre, még a vesztőhelytől x méterre, néha több száz méterre, és ezt vinnie kellett, ahogy később Jézusnak is. Ilyen embereket sokat láttak a korabeli izraeliták. Vegye fel az ő keresztjét. Miért csináltatták ezt a rómaiak? Ennek szimbolikája volt, üzenete. Nem azért, mert nem volt éppen ráérő katona, vagy fogd meg, aki kivitte volna azt a gerendát mondjuk a Golgota hegyére. Nem ezért. Hanem azért, mert ezek alatt a méterek alatt, a több száz méter alatt ki kellett fejezni az elítéltnek, hogy alá vetette magát a római uralomnak. Annak, ami ellen addig lázadt. Mondjuk, mint köztörvényes bűnöző vagy hasonló. Tehát ennek komoly üzenete volt, ez nem egyszerűen teherhordás. Ez azt jelentette, hogy akik keresztre feszítettek, annak meg kellett alázkodni a római birodalom előtt. Nyilván ott akkor egy keresztre feszítés esetében ezt kényszerből tették. De ugye kezded érteni, hogy ha te Jézus követni szeretnéd, akkor egy igazán döntő feltétel van. Alárendeled-e magad neki? Kész vagy-e úgy járni, követni, hogy aláveted magad ő neki? És ez annyira komoly, testvérek, hogy ez egy napi kapcsolat, ez egy személyes kapcsolatot tételez fel és munkál egyben. Arról van szó, hogy nem kívülről összeszedett szabályok, törvények, szokások halmazát kell valahogy kiválogatod nap mint nap, hogy most melyiknek kell éppen megfelelned, hanem azt jelenti, hogy Uram, úgy kezdem a reggelem, hogy fölveszem a keresztem, vagyis alárendelem magam neked. Önként. És testvérek, higgyétek el, lehet ezt örömmel csinálni. Sokkal jobban lehet ezt örömmel csinálni, mint azt a rosszul értelmezett kereszthordozást, amikor gondolsz egy nehéz emberre, vagy egy problémás szituációra, rossz munkahely, vagy családi helyzet, vagy bármi, és akkor fohászkodsz egyet, hogy Uram, már megint a főnök, az a főnök, és akkor sorolatnád, és akkor hordozod úgymond a keresztedet, és közben már alig várod, hogy ledobhasd, hogy valahogy az Úr oldja meg, szabadítson meg a keresztettől. Hát ez téves nézet, testvérek. A kereszt az az alávettetésem. Uram, igen, én a tied vagyok. A tied vagyok. És az akarok lenni egész nap. És én ezt önként vállalom, és örömmel vállalom. Én nem akarok kibújni alól, eszem ágában sincs. Hát én nem akarok nélküled egy centit sem menni, egy lélegzetet sem beszívni. Én nem akarok nélküled csinálni semmit. Hát egyébként is megmondtad, később az igében olvassuk, tudjuk jól, hogy hát nálam nélkül egyébként semmit sem tudtok cselekedni. Tudnék jót, értelmeset, hasznosat, az Úr szemében kedveset. Nem tudunk tenni nélküle. De ha odaállok, hogy Uram, tedd rám a keresztedet, én alávetem magam neked, vezess. Vezess engem utadon, magad légy az út, szoktok énekelni. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És sorolhatnánk a bibliai példákat. Tehát Jézus, amikor azt mondja, hogy ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, az azt jelenti, hogy igen, Uram, ezentúl nem a saját elképzeléseimet szeretném minden áron keresztül vinni, hanem alávetem magam, és megmondod. Te mondod meg, hogy mit tegyek. A kettő összefügg. Ha az első feltétel esetén teljesen világosan láttod, és látom, higgyétek el, tudom én is, hogy ebben az ember el tud bukni, időnként ki akarunk bújni, még így is a kereszt alól, de ha oda visszatérek, és szembesülök vele, hogy mennyire kegyelem az, hogy Isten elfogadott, hogy mennyire nincs benne semmi érdemem, hogy mekkora csoda az, hogy Isten tökéletesen elfeledkezik a bűneimről, és hogy minden bűnöm büntetését Jézusra vetette, akkor elszégyellem magam, és újra nekiveselkedem, és azt mondom, hogy Uram, igen, hordozom azt a keresztet, a hozzátartozás szimbólumát, a hozzátartozás jelét. És ez nem kell a nyakláncra föltenni, nem akarok ebbe belemenni, nyilván, ha valaki egy tiszta keresztet hord, nem feszületet, döntse el, de a szívünkről van itt szó, a pszichénkről van szó, a lényünkről van szó. És figyeljétek meg, hogy tovább is, most már röviden utalok rá, mennyire megerősíti az ige önmagát, hiszen úgy azt olvastuk, hogy mert aki meg akarja menteni az életét, ez mit jelent? Most már értjük, az a megmentés, megmentem, kimentem magam a kereszt alól. Nem rendelem magam alá Jézusnak. Magamnak megmentem az életemet. Nem rendelem oda ő alá. De akkor nagy a baj, mert akkor el fogom veszíteni. Aki pedig elveszti az életét, én értem is az evangéliumért, aki oda rendeli magát Jézus Krisztus alá, és azt mondja, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, na az megmenti azt, mert a megmentő Jézus Krisztussal járja végig az utat, és a megmentő Jézus Krisztus viszi át az örökké valóságba. Itt aztán fölteszi a kérdést Jézus, mit használ, ha az embernek az egész világot megnyeri is. Tényleg néha olyan szépen markoló, csak én is megvalom olyan tehetetlen vagyok ilyenkor, csak egy mai példa valamit itt napközben egy kis étteremben ettünk, ilyen gyors étteremben, és az rengeteg fiatal, és úgy óvatatlan eszembe jut, hogy vajon Uram, ismernek-e téged? Ismernek-e téged? Olyan magabiztosak sokszor, olyan, ami nem rossz, és már így korombeliek néha, hogy húzzuk a nyakunkat, hogy ó, de jó, értenek ezekhez a dolgokhoz, meg azokhoz, már kezdve attól, hogy csak apróság, és bocsánat, ilyen példát hozok, de ha fizetnek, hát bankkártya, ki használ már bankkártyát? Hát fizetni is a mobillal fizetnek. Ugye csak oda nyomja, és ennyi. Tudom, hogy ez nevetséges apróság, de az egész azért jutott megint ma eszembe, mert közben ott van a szív facsaró érzés, hogy ezek a sok esetben tényleg művelt, értelmes, kedves, magabiztos fiatalok nem fogják elveszíteni az életüket, amit olyan magabiztosan élnek. Elmondja-e nekik valaki? És itt van a záró gondolata ennek a mai ige szakaszunknak. Azt mondja Jézus, hogy hát ne szégyelj. nincs mit szégyelni az evangéliumon. Még egyszer mondom, az első elejére térjetek majd vissza gondolatban. Hát mi szégyelni való van azon igazán, hogy az Isten egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szégyelni való, tudjátok, miben van? Mindig abban van, amit mi produkálunk. Na, abban van. Amikor úgymond az egyház bűnei szóba kerülnek, lelkészek, papok, hívő emberek bűnei, van mit szégyelni, de azok mindig a mi produktumaink, azt mi csináljuk, azt mi rontjuk el. Vannak dolgok, amit legjobb lenne elhallgatni, soha senki meg ne tudja. De amit Isten tett, az ingyen feltétel nélküli kegyelem, hát azt miért szégyeljük? Hát ezt kéne, így mondom, az arcába nyomni, elnézést, elmondani mindenkinek. Tudom én, hogy egy csomóan nevetnek, tudom én, hogy egy csomó ember szíve nincs kész, hogy befogadja. De hát, hogyha nem az evangéliumot mondjuk el, nem a jó hírt, nem a feltétel nélküli kegyelmet hirdetjük, akkor mit? Akkor csupa olyan dolgot fogunk hirdetni, amit az embernek kell produkálnia. Jó lenne már, ha elkezdené Bibliát olvasni. Hát egyébként tényleg jó lenne, abból csak nyerhet. Jó lenne elkezdeni már templomba járni. Ezt is ajánljuk szeretettel. De talán értitek, nekünk a feltétel nélküli kegyelem az evangéliumunk, amit ránk bízott Isten. Tudott ember, hogy feltétel nélkül szeret téged az Isten? És mindent elkövetett a bűneid bocsánatáért? Csak ennyi. És visszatérve az előbbi példára, a 92 éves néni, tényleg mit is mondjunk neki? Lehet mondani azt, hogy kezdj el tanulmányozni a Szentírást, és ha tudja még, és tud olvasni egyáltalán, akkor olvassa. De meggyőződésem, hogy egy dolgot kell és lehet mondani például ilyen kiélezett halál közeli helyzetben. Kiálts az Úr Jézushoz. Szólítsd meg őt. És elmondani röviden a jó hírt, a feltétel nélküli szeretetről, és köszönj meg. Fog üdvözülni az ilyen? Meggyőződésem, hogy igen. Mert meg van írva, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Semmi többet nem tesz hozzá ott az ige. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Tehát ezért a mi üzenetünk ez. Hívd segítségül az Úr Jézust. Szólítsd meg, és köszönd meg, hogy ennyire szeretett téged. És ha ott megáll a szíve, egyenesen megy a mennybe. Mert az Isten ígéretei megállnak. Mert az Isten igéje igaz. Ne szégyeljük tehát. Az evangéliumon nincs mit szégyelni. Az egyházon, szokásainkon, ilyen-olyan bukásainkon, botlásainkon azon van mit, de az Úr szeretetén semmi szégyelni való nincs. Ezt vigyétek haza, testvérek, kiki maga, talán most megragadva a nagy hírt, hogy úgy fogad el, amint vagyok tényleg, az üdvösségem feltételét ő teljesítette, nekem annyi a dolgom, hogy kimondjam, köszönöm. Ennyi. Köszönöm, Uram, hogy megbocsáttattak a bűneim. Köszönöm, Uram, hogy helyet készítettél a mennyben. Köszönöm, Uram, hogy azt ígérted, minden napon velem leszel a világ végezetéig. Köszönöm, 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 ahogy például Adi is írt egy ilyen címmel verset. Összefoglalva tehát, testvérek, vannak feltételek, de az üdvösségünk feltételét Isten készítette el, a hívő életünkben pedig az a feltétel, hogyha megértetted az evangéliumot, akkor rendeld alá magad Jézusnak. Gyakorlati módon. Erre most itt is már nincsen idő, de ki végig tudja gondolni az életét, és szabad ebben segítséget kérni felülről. Uram, mit jelent a munkahelyen alárendelni magam neked, a családban, otthon, bárhol, ahol járok, ahol élek? Szeretném hordozni ezt a keresztet, amely pontosan ezt jelzi. Tiéd vagyok, meghódoltam előtted. Téged dicsérlek. Hiszem és vallom, hogy ebben az életben van sok öröm és áldás, és ennek az életnek végén ragyogott a mennyei korona, amit elkészített az Úr a benne hívőknek. Legyen ott mindnyájunk fején egy napon. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy a te igédből olyan csodálatosan felragyog a te szereteted gazdagsága és mélysége. Köszönjük, hogy magad elé állítottál, és sok mindenre rámutattál, amit talán rosszul értettünk, gondoltunk. És újra leleplezed, amikor magunkban akarunk bizakodni, jóságunkban, teljesítményeinkben, kegyességünkben, hitünkben. De olyan jó lenne, Uram és Urunk, megtanulni, benned gyönyörködni, és valóban téged dicsérni. Mert méltó vagy a dicséretre, mindenféle szempontból, mindenféle értelemben, hiszen te teljesítetted a hihetetlenül nehéz feltételt. Isteni életedet adtad, Úr Jézus Krisztus, ami nyomorult emberi életünkért. Szentet áldoztál oda, ami szentségtelen életünkért. Köszönjük ezt neked ezen a mai estén is újra, vagy talán először, hiszen olyan nagy csoda, amikor valaki rádöbben, elfogad az Isten, nem várja, hogy előbb megjavuljak, hogy előbb ezt vagy azt teljesítsem, hanem elfogad és tanít élni, Jézust követni. És Urunk, köszönjük, hogy azt is elénk állítod, hogy ha nincs meg a kereszthordozás az életünkben, akkor valami nincs a helyén, akkor a szívünk elkóborolt, akkor a szívünk valahol távolra szakadt, hozz vissza minket, Urunk. Hadd legyen élő valósággá, hogy mi valóban Jézus Krisztusnak alá vetjük magunkat nap mint nap. Őt tartjuk Urunknak, aki ellen talán lázadoztunk, aki ellen szóltunk is, akit elfelejtettünk, akivel szemben közömbösek voltunk, de most már imádni akarjuk őt. Követni arra, merre vezet, menni utána. Kérünk, taníts meg erre a hétköznapokban, jelezd nekünk a te lelkeddel, hogy melyik döntés az ő szerinte való, hogy melyik út, amelyik kedves előtte, és kérünk, jelezd, amikor a szívünk újra a világgal együtt akar lépni, sodródni, kérünk, mutasd meg, mikor indulunk el, vagy akarunk elindulni a bűn útján. Úr Jézus Krisztus, mi imádunk, magasztalunk téged, és kérünk, hogy a te istenséged, a te szentséged és szereteted ragyogjon előttünk napról napra. Így adunk hálát a te szavaidért, és ígérjük, követni akarunk, Urunk, járj előttünk, és vezess bennünket, magad légy az út. Áld meg ezt az estét, ami előttünk van, áld meg az előttünk levő napokat, áld meg, kérünk, ezt a gyülekezetet, a gyülekezeteket, ahonnan jöttünk, áld meg ezt a várost, kérünk. Add, Urunk, hogy egyre többen és többen meghallhassák a jó hírt, az igazán jó hírt a te feltétlen szeretetedről. És kérünk, használj minket ebben a szolgálatban. Hadd mondjuk tovább örömmel, boldogan. Hadd legyenek a vasárnapi istentiszteletek újra és újra. Hálaadó, dicsérő alkalmak. Mert akkor is dicsérünk, Urunk, amikor örömet adsz, és akkor is dicsérünk, amikor szembesítesz. Így köszönjük mindazt, amit adtál, és kérünk, ígéreted szerint maradj velünk. Amen. Az Úr Jézus imádságát imádkozzuk el közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.